Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk ez alkalommal a 145. Zsoltárból, a 145. Zsoltár 10. versétől a 21. versig terjedő szakaszából. Itt így szólít meg minket Isten igéje. Magasztal, Uram, minden teremtményed, és híveid áldanak téged. Elmondják, hogy országod milyen dicsőséges, és beszélnek hatalmadról, megismertetve az emberekkel az Úr hatalmas tetteit, országa ragyogó dicsőségét. Országod örökké való ország, uralkodásod nemzedékről nemzedékre tart. Támogat az Úr minden elesettet, és fölegyenesít minden környedezőt. Mindenki várakozva néz rád, és te idejében adsz nekik eledelt. Kinyitott kezedet, és kielégítesz minden élőlényt kegyelmesen. Az Úrnak minden útja igaz, és minden tette jóságos. Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja. Teljesíti az istenfélők kívánságát, meghallja kívánságukat és megsegíti őket. Megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik, de a bűnösöket mind elpusztítja. Az Úr dicséretét hirdeti ajkam, áldja mindenki az ő szent nevét mindörökké. Ami Urunk örökkévaló Istenünk, tegye áldottá gyümölcsözővé az ő igéjét, ami szívünkben, feleljünk most szavaira, imádkozzunk. A Zsoltáros királlyal együtt szeretnénk őszinte szívvel magasztalni, dicsérni téged, Urunk. Hiszen jobb vagy te mindeneknél, dicsőségesebb mindenkinél, hatalmasabb magánál, az univerzumnál, a teremtett világnál is, bölcsebb a legbölcsebbnél is. És a te szereteted minden értelmet felülhalad, mint ahogy a belüled áradó békesség is. Nincs szó, mely kifejezhetné a te lényed gazdagságát. Nincs fogalom, amely meghatározhatná, hogy ki is vagy te nekünk, dicsőséges, hatalmas és örökkévaló Isten. Atyánk, édes atyánk, mennyei atyánk. Köszönjük, hogy összegyűjtöttél. Köszönjük ezt az adventi délelőttöt, amikor nincs más feladatunk, mint hogy téged dicsérjünk, nevedet magasztaljuk, és igédet hatni engedjük. Segíts, hogy valóban készek legyünk erre, hogy a te beszédedet befogadjuk, hogy az átjárva megelevenítsen, megújítson minket. Felkészítsen a karácsonyra, és felkészítsen az Úr Jézus második eljövetelére. Arra a dicsőséges napra, amikor a tieid hódolva örömmel borulnak le elé, áldják és magasztalják a nevét, és teljes szívből mondják majd ki: Jézus Krisztus Úr, az Atya Isten dicsőségére. Atyánk, köszönjük napi gondviselésedet. Köszönjük, hogy eledelt adtál nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy betegségeink között és azok ellenére is elhoztál, és újra átéljük, hogy meg is gyógyítasz. Köszönjük neked, hogy irgalmas Istenként ismerhetünk, aki nem bűneink szerint bánik velünk. Köszönjük az elmúlt hét bocsánatát, bocsánatait. És valljuk, ha nem volnál kegyelmes Isten, nekünk félnünk és rettegnünk kellene. Így azonban áldó örömmel jöttünk, fiatalok és idősek, hogy együtt magasztaljunk, énekszóval, imádsággal, csendes rádfigyeléssel. Kérünk, mennyei atyánk, áldott lelkeddel, munkálkodj mi bennünk. Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy Szent Lelk által hozzátok is szólni kíván, írva található az olvasott bibliai Zsoltárban, a 145. Zsoltár 18. versében. Itt így szólít meg minket Isten igéje. Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket. Talán szokatlan, testvéreim, az a kérdés, amit ez az ige a szívemnek szegezett. Mégis hadd osszam meg veletek ebben az örömteli adventi vasárnapi alkalomban és alkalom keretében. Azt állítja itt Dávidon keresztül Isten szent lelke, hogy közel van, hogy egészen közel van övéihez az élő Isten. De kell-e ez igazán nekünk? Kell-e az Úr közelsége? Kívánatos-e adventi érkezése? Mondhatnátok, hogy rossz a kérdés, persze, hogy kell nekünk az Úr közelsége. Azért is vagyunk itt. Persze, hogy készülünk az ő születése megünneplésére is, és egyben az ő második eljövetelére is, hiszen az advent mindkettőt elénk hozza, szívünkre helyezi. És mégis engedjétek és engedjük, hogy Isten igéje megkérdezze most tőlünk. Tényleg kell nekünk az Úr közelsége, az az igazi közelség, amire az alapigében Dávid király is utal. Dávid szerint azokhoz van közel, akik igazán hívják. Így olvastuk, közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja. Van különbség? Ebből feltételezhetjük, hogy van, testvéreim. Lehet őt hívni, és lehet őt igazán hívni. Dávid szerint, akikhez igazán közel van, azok magasztalják és áldják. És az ő országáról beszélnek. Figyeljétek meg, hogy milyen csodálatos, szinte himnikus fogalmazás ez. Magasztal, Uram, minden teremtményed, a híveid áldanak téged. Elmondják, hogy országod milyen dicsőséges, és beszélnek hatalmadról, megismertetve az emberekkel az Úr hatalmas tetteit, országa ragyogó dicsőségét. Én megvallom, ige hirdetőként is sokszor azt érzem, hogy nem tesszük ezt, vagy nem szívből, vagy nem elég odaadással. És bocsássatok meg, hogy azt mondom, hogy aki meg nem ige hirdető, az talán még kevésbé érzi ezt küldetésének. Pedig az ige azt mondja, hogy minnyájunk küldetése ez. Minnyájunké, hogy beszéljünk az ő hatalmas tetteiről, hogy dicsérjük az ő országát. Egy kicsit segít a globális probléma és válság, nem, testvérek? Hiszen a globalizáció hátrányairól már lassan ódákat tudunk zengeni. Ez sem rossz, ez sem jó, az is rossz. Rossz folyamatok, gazdasági válság, erkölcsi széthullás, nem is töltöm vele az időt. E világnak a bajairól, országunknak a bajairól akár hosszan-hosszan tudunk mesélni. És az Úr országáról? Az Úr országáról, amely eljövend. És noha úgy tűnik, késik, de eljön a maga idejében. Magasztal, Uram, minden teremtményed. Híveid áldanak téged. Elmondják, hogy országod milyen dicsőséges, és beszélnek hatalmadról, megismertetve az emberekkel az Úr hatalmas tetteit, országa ragyogó dicsőségét. Sokszor megelőznek a pacsirták minket. Megelőznek az énekes madarak. Szavak nélkül megelőz egy liliom, vagy akár egy gyönyörű fenyő, akár a maga illatával. Mert beszél az Úr dicsőségéről. És ne botránkozzatok meg, nagyon hétköznapi dolog jutott itt közbe eszembe, amikor készülődtem, és éppen egy pohár bió tejet ittam, mert feleségem gondoskodó szeretetéből éppen vett egy olyat, és arra kellett rájönnöm, hogy testvérek, ez a szó, hogy bio, ez nekünk azt jelenti, hogy Isten. Már jól értsétek. Vagyis eredeti. Azt állítják, nem részletezem, hogy így van-e, de azt állítják, hogy ami bio, az pont olyan, mint amilyennek meg van teremtve, nem? De ez erről szól a reklám. Ezentúl ránézek valamire, hogy bio, eszembe jut a teremtő. És dicsérem az Urat. Hogy pont úgy jó a tej, ahogy ő megteremtette, és minden más. Pont úgy jó, pont úgy egészséges, ahogy ő megalkotta. És ami belenyúlunk, hát nagyon sokszor elrontjuk. Persze ne legyünk végletesek, nagyon sok csodálatos dolgot alkotott az ember, és fog is alkotni, de hát értitek, mire gondolok. Azért valahogy kiderül, akár egy növényről, amikor ilyet olvasok, és elhiszem ezt, mert kielemzik, hogy 100 féle vegyület van benne együtt, mondjuk egy teafaolajban. És ezek nem károsak, és nincs mellékhatásuk. Csak úgy hatnak a maguk természetességében. Ezek most csak példák arra, hogy miről is beszél itt Dávid, amikor azt mondja, hogy nem kellene sokkal inkább magasztalni, dicsérni az érkezőt és egyben teremtőt. Áldani őt újra és újra, úgy, ahogy itt a zsoltáros is teszi. És azt mondja, hogy azok magasztalják így őt, akik hívják, akik segítségül hívják, akik igazán, tegyük most már hozzá, behívják, akik igazán beengedik az életükbe. Azoknak a szíve megtelik dicsérettel, akik igazán hívják, akik behívják őt. Ezért kérdés, testvéreim, látva saját magunkat, erőtlenségünket, közönyünket, a világon való rágódásunkat és kesergésünket, ezért kell megkérdeznünk, hogy kell nekünk az Úr közelsége? Archimédészről, a híres tudósról jegyezték föl, hogy amikor az ellenséges római katona rátört, ugye a bölcs és kicsit szórakozott professzor csak ennyit mondott neki, hogy ne zavard a köreimet. Sajnos végzetes lett ez a találkozás. De hogy fennmaradt ez a mondás, hogy igen, vannak pontok, ahol szembe kell nézni. Az a másik zavarja a köreimet, vagy nem? Akarom én ezt, engedem-e, vagy nem szeretném? És tudjátok, az a szomorú, amikor mi Istennek mondjuk kimondatlanul is, Uram, ne zavard a köreimet. Csinálom én a magam dolgát, kérlek, ne avatkozz bele. Kell nekünk az ő közelsége, az igazi odalépése? Kell, amíg nem írja felül a terveinket és elképzeléseinket. Nem így vagytok, testvéreim, nem így vagyunk mindnyájan. Addig kellene, hát érezzük, hát itt, akik itt vagyunk a templomban, hát ezért is vagyunk itt. Mert már megéreztük az ő jóságának, irgalmának illatát, szeretetének vonzását. De odaengedjük egészen? Mert ha odaengedjük, felülírja a terveinket és elképzeléseinket. Akár a földi életre nézve, vagy a túlvilágra nézve is. Mit gondolunk arról, mit gondolunk elhunyt szeretteinkről, mit gondolunk a feltámadásról, vagy akár az egészen hétköznapi, engedelmes keresztény életről. Amikor az Úr Jézus tanított, konkrétan itt járt a földön, bizony volt olyan, amikor azt mondták neki, hogy kemény beszéd ez, kicsoda hallgathatja őt, és egyesek elmentek. Nem akarták közel engedni magukhoz. Kell-e az ő közelsége? Mert kell, és ezt nézzünk szembe, hogy bizonyos dolgokban meg nagyon várjuk. Kell a közelsége, amíg támogat és fölegyenesít. Így olvastuk a 14. versben. Támogat az Úr minden elesettet, és fölegyenesít minden görnyezőt. Hát addig kell, amíg támogató szeretetét tapasztalom. Addig kell a közelsége. Kell, amikor fölegyenesít, pedig már nagyon sírtam, pedig már senki nem tudott megvigasztalni. Olyan jó lenne, ha ő jönne. És úgy vigasztalna, hogy senki sem, azzal a vigasztalással, amelyel Isten vigasztal, Pál is külön kategóriaként említi ezt. Ugye az kell, az ő támogatása, az ő vigasztalása. Kell a közelsége, amíg idejében adja az eledelt, olvassuk itt a 15. versben. Vagyis nem kell várnom, addig nagyon jó a jó Isten, amíg nem várat. amíg idejében kirendeli az eldelt, és amikor nem adja olyan időben, és amikor azt mondja az ige, hogy jó várni, akkor tényleg jó, úgy élem meg, jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. Nekem most kellene, most eledel életszínvonal, akár csak betevő falat, most a munkahely. Persze, hogy kellene, tudjátok, én is érzem, értem, nagyon sokakkal beszélgetve látom, milyen nyomorúság például, amikor valakinek nincs munkája ma. De tudjátok azért, ha mégis ennyire kell az Isten, hogy most és lehetőleg azonnal cselekedjen, idejébe rendelje ki az eledelt, akkor még nem engedtem közel a szívemhez. Kell az Isten, ami kielégít, mondja tovább Dávid király, itt a 16. versben azt olvastuk, kinyitott kezedet és kielégítesz minden élőlényt kegyelmesen. A szükségleteimet legyen szíves felismerni, megismerni és kielégíteni. Hát azért Isten nem. Kell, hogy kielégítsen mindenféle szükségletemben, kulturális, szellemi, anyagi, testi, szexuális, segítsen kielégíteni mindenféle szükségleteimet. Ehhez kell az Isten, hiszen előbb-utóbb belátjuk már fiatalon is, hogy nagyon sok mindent, akármennyire szeretnénk, nem tudunk elérni. Kell, amíg védi az igazam, folytatja a Zsoltár, amíg kiáll az én igazságom mellett, amíg látom, hogy igazságot szolgáltat, és bizony megbánják azok, akik engem bántottak, megbánják azok, akik engem becsaptak, vagy megrövidítettek, vagy megbántottak. Kell az Isten közelsége, amíg az igazamért kiáll, és amíg mind tette jóságos, hogy olvasjuk a 17. versben, amíg jóságosan simogat, amíg véd, ölel, és jóságosan belém karol. Ugye addig kell az Isten közelsége. Kell, amíg teljesíti a kívánságaimat is. Most már nem csak a szükségleteimről beszél itt az ige, hanem a külön kívánságainkról is. Teljesíti az Isten félő kívánságát, meghallgatja kívánságokat és megsegíti őket. Ezt nagyon jó hallani. És én is vallom, testvéreim, hogy megdöbbentően hallgatott meg már kívánságaimat. Sokszor olyanokat is, amiről nem is álmodtam volna. Tényleg csak végig gondol az ember valamit, átfut az agyán a gondolatain, és egyszer csak megéli. Mosolyogjatok nyugodtan, de annak idején a 90-es évek elején kaptam egy videófelvételt, amikor még szinte senkinek nem volt videólejátszója, videomagnója. Hát átfutott az agyamon, de körülbelül úgy, hogy hát nekünk úgyse lesz. Ilyen luxus cikket mi nem engedhetünk meg magunknak. Hát ma már én is mosolygok rajta, de mert most már meg nem is használjuk a videót, ugye, mert túllépett rajta a technika. Bizony meghallgat kívánságokat, egészen sokat. De amikor csak erre kell, és amikor az extra kívánságaimból kiderül, hogy így mondom, esze ágában sincs meghallgatni, akkor kell az ő közelsége, az igazi közelsége. Kell addig, amíg megtartónként mutatkozik be, hogy a 20. versben olvassuk, megtartó Isten. A bajban, a veszedelemben, a betegségben, a majdnem balesetben, vagy ott a balesetben, amikor kiderül, hogy sokkal nagyobb baj is lehetett volna, de egy csodálatos kéz oda nyúlt, és megtartotta az életedet. És még úgy is kell megtartóként, amikor hallunk róla, hogy megtartó, üdvözítő született ma nektek, itt a karácsony, az egyik központi üzenete ez, hogy megtartónak jött, bűnnel, kárhozattal szemben. Kell, amíg ezt halljuk, ezt jó hallani, kell, amíg így mutatkozik be, de vajon kell-e, amikor elmondja, hogy miért van szükségem megtartó Istenre? Kell-e, amikor a bűneimmel szembesít, és elmondja, hogy nélküle tényleg elveszett vagyok? Kell-e, amikor az ítéletről is beszél? Keresztelő János keményen beszélt, és sokan hallgatták, mások elfordultak, mérges kígyók fajzatai, kicsoda igézett meg titeket, de ne csak őt idézzük, hanem például Péter apostolt olvastuk nem régen, talán éppen a tegnapi szakaszban volt, ha jól emlékszem, az első levél negyedik rész, igen, az első két verse. Mivel tehát Krisztus testben szenvedett, vértezzétek fel magatokat azzal a felismeréssel, hogy aki testileg szenved, az elszakad a bűntől, hogy többé ne emberi vágyak, hanem az Isten akarata szerint éljétek le testi életetek hátra levő idejét. Ismerjétek fel, hogy a szenvedés jó, sőt, arra segít, hogy elhagyjak bűnöket. Hát ez nem túl szimpatikus gondolat a 21. században. Olyannyira nem szimpatikus, hogy sajnos a kereszténységen belül is egyre több felül hallom a siker és jólét evangéliumát hirdetni. Ige hirdetők mondják és magyarázzák nagy elánnal, hogy ha hiszel az Úrban, akkor téged minden betegségből meggyógyít, minden anyagi szorosságból kisegít, egészséges leszel és gazdag. Érezd jól magad, azért gyűjjünk egybe, hogy érezzük jól magunkat a templomokban, az imaházakban. Hát föl kell így tennünk a kérdést, ha ki akarjuk élezni egy kicsit. Most vagy ezeknek az igehirdetőknek van igaza, vagy Péter apostolnak. Számomra a kérdés egyértelmű, a válasz egyértelmű. Kell az Isten közelsége? Kell úgy ez a közelség, hogy leleplezzen és megváltoztasson? Mert ez a lényeg, testvéreim. Aki igazán hívja, valóban odalép hozzá, de aki ez odalép, azt meg is változtatja. Kell-e úgy a közelsége, hogy az leleplezi a visel dolgaimat, és megváltoztatja eddigi életvitelemet? Az evangelizáció ősszel hallottunk több igehirdetést is a 38 éve beteg emberről, ott a Betesda tava mellett, és arról a jézusi kérdésről, amely így szólt, odafordulva a beteghez, akarsz-e meggyógyulni? Olyan értelmetlennek tűnik ilyet kérdezni egy 38 éve szenvedőtől. És hallottuk és valljuk, hogy nagyon is jogos volt ez a jézusi kérdés. Mert a szív mélyére látó Úr azt is látja, amikor nem akarok igazán meggyógyulni. Bármilyen furcsa. Pedig szenvedek benne, pedig magam is tudom, hogy nem jó ez így. Az életvitelemben tudom, hogy nincsenek helyén a dolgok. Megengedek magamnak dolgokat. Még azt is tudom netán, hogy bántok vele másokat. De megengedem. Betegség, de megtanultam együtt élni vele, sőt, bizonyos szempontból élvezni, hogy beteg vagyok. Ez tragédia, testvérek, de valóság. Ezért kérdez Jézus, most is, tőled is, tőlem is, akarsz-e meggyógyulni? Akarod-e, hogy az adventi érkező igazán közel lépjen hozzád? Igazán segítségül hívod-e őt? Vagy csak az előbb említett gondviselésszerű javakért azért szívesen jössz? De megvilágosodásért, lelepleződésért, megváltozásért már nem akarsz, vagy nem akarok. Akarsz-e meggyógyulni, kérdezi Jézust. Ha akarsz, akkor ezentúl másképp lesz. És amikor a vak Bartimeus is találkozik Jézussal, az is olyan tanulságos történet, már evangélium a 10. részében olvashatjátok, így kiállt ez a vak ember, Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! Őszinte imádság, kiáltás. És Jézus visszakérdez, amikor odaér hozzá. Mit akarsz, hogy cselekedjen veled? Mert ha én cselekszem, és azt cselekszem, amit én hoztam neked, meg fog változni az életed. Ha tőlem alamizsnát kérsz, mert most éhes vagy, ruhát kérsz, mert most fázol, gyógyulást kérsz, mert most beteg vagy, akár megadhatom azt is neked, de holnap és holnap után újra nyomorult leszel. Mit akarsz, hogy cselekedjen veled? És akkor kimondja vak Bartimeus, Uram, hogy lássak! És ebből az következik, hogy Jézus változást hoz. Látni fogsz. Csak hogy akkor minden megváltozik, Bartimeus. Akkor minden megváltozik, ám. Látni fogod magad, ez szomorú lesz. De látni fogod urad, ez egyre gyönyörűbb lesz. Dönts. Akarsz látni? Hívod segítségül az urat? Igazán hívod segítségül? Kell a közelsége? Igazán kell a közelsége? Mert akkor jön, és akkor változást hoz. Látni fogsz. Látni fogod őt, a dicsőt, a fényest, a nagyszerűt, ahogy a költő is gyönyörűen ír róla, és látni fogod magad is. Látni fogod azokat a Károli szavával írt olyan érdekes kifejezéseket, a sömörgőzéseket, a mindenféle hibákat, foltokat, szennyeződéseket, betegségeknek jeleit. Ezt is látni fogod. De az Urat, a nagyszerűt mindörökre látod. Kell az Úr közelsége, kívánatos az adventi érkezése. És add idézzem ennek a szószéknek egykori ige hirdetőjét. Így ír többek között. Úr Jézus, szüles meg bennünk, hadd éljük a karácsonyt, ne csupán ünnepeljünk. Bódás János, bennünk szüles meg Jézus című versében olvassuk ezt. Még egyszer hadd idézzem. Úr Jézus, szüles meg bennünk, hadd éljük a karácsonyt, ne csupán ünnepeljünk. Mert a közelében, Jézus közelében hatalmas fény árad. Semmi sem maradt titokban, semmi. Mint ahogy az utolsó napon is minden lelepleződik, majd csak akkor már késő lesz megtérni. Feltűnik az emberfiának jele az égen, és jajgat a föld minden nemzetsége. Olvassuk a Máté evangélium a végén. Az advent, amikor elhozza őt, és megjelenik a maga dicsőséges ragyogásában, akkor ott minden titok lelepleződik, és bizony jajgatni fog az emberiség, szégyelni fogja, és bánni, hogy addig nem engedte a közelébe Jézust. Apróság, de olyan félelmetes jel, most szembesülünk azzal az új hitoktatási rendszerben, és ez nem magyar specialitás, ez abszolút európai, sőt világ trend, világ folyamat, gyakorlat, hogy az osztályozó naplókba, amikor most leosztályozzák majd a tanárok az új tantárgyat, aminek ugye egyrészt az a neve, hogy erkölcstan, ez a világi változat, a másiknak az a neve, hogy hit és erkölcstan, ez a gyakorlatilag a hittan, de a naplóba legjobb ismereteink szerint nem szabad beleírni, hogy a gyermek melyiken vett részt. Tehát a naplóból ki ne derüljön, hogy erkölcstanra járt, vagy hittanra járt. Kap egy jegyet. Testvéreim, csodálatos, ezt régebben úgy mondták, hogy világnézetileg semleges. Én szerintem tragikus. Meg komikus is, meg minden egyszerre. Ki ne derüljön, hogy valaki világi elkölcstan tanult, vagy netán hittanórára járt az a drága kicsi gyermekünk. Ugye az Úr közelsége Európának már nagyon nem kell. Nem kell az Úr közelsége. De az a nagy baj, ha nekünk se, testvérek. Az a baj. Engedd közel. Engedd egészen közel. Engedjem egészen közel. Ez az advent mai üzenete. Mert meghallgatja mindazokat, akik segítségül hívják. Mindazokat, akik igazán hívják őt. A közelsége persze átrendezi, kitakarítja az életünket. Számtalan dologról kiderül, hogy kacat, szemét. Pállal együtt vallani fogjuk, amit a Filippi levélben így ír, kárnak és szemétnek ítélek mindent, Krisztus Jézusnak, az én Uramnak páratlan, ismeretének páratlan gazdagságáért. Kárnak és szemétnek ítélem, minél jobban látom, hogy kicsodám ő, kicsodám van az egekben. Mert mindenre igaz, testvéreim, amihez ő hozzányúl, amit a 17. versben így olvastunk, az Úrnak minden útja és minden tette jóságos. Az Úrnak minden útja igaz és minden tette jóságos. Hiszed-e, hogy minden útja igaz, és minden tette jóságos. És amihez hozzányúl az életedben, meg hozzányúl az én életemben, az rossz. Amit ő kacatnak ítél, amire azt mondja, hogy ha én odalépek a közeledbe, akkor ezeket kidobálod, ugye? Minden, amire rámutat, az rossz. Ezt kéne elhinnünk, pontosabban a pozitív oldalát. Hogy amit meg ő hoz, véle sok áldása, mondja egy szép advent ének. Jön az Úr, jön a vőlegény. Megrakva keze, válla, háta, szíve, megrakva áldásaival, ajándékaival. Amit ő hoz, az mind igaz, és az mind jó. És amire kacatként rámutat, az kidobni való. Meghallgatja mindazokat, akik hívják, akik igazán hívják. Csak el kellene hinni, hogy a takarításra nekünk van szükségünk. Hogy nekünk kell kimondani kár és szemét, Uram, ez meg ez meg ez. Kérlek, te töltsd be helyette mással, azzal és azzal és amazzal, amire te mondod, hogy áldás és érték, béke és bocsánat, szeretet és öröm, felülről való kincs, örökké való ajándék. Jaj, ne mondjuk ki testvérek, hogy inkább mégis maradjon minden a régiben. Ne mondjuk. Szépen elüldögélünk itt a padban, följövünk a szószékre, aztán csendben hazamegyünk, mintha semmi sem történt volna. Bocsássatok meg a munkásmozgalmi hasonlatért, hogy kölcsönveszek egy jelszót, nem most idézem először, mert senki nem botránkozik meg, de nekünk még tanították annak idején a iskolában, hogy miért is jó forradalmat kirobbantani, miért is kell a burzsóáziával, meg a kapitalizmussal szemben fölkelni a proletároknak. Azért, mert a proletárok csak a láncaikat veszíthetik. Ez nagyon jól hangzott annak idején, mint jelszó. A proletárok bátran neki, mindennek, királynak, földesúrnak, polgárnak, mindenkinek, mert hogy a proletárok csak a láncaikat veszíthetik. Na most egy kicsit a viccet félretéve, tulajdonképpen igaz a keresztjénre. Aki igazán közel engedi az Urat, aki igazán segítségül hívja őt, az csak a láncait veszítheti. A bűn láncait veszítheti. Csak olyat vesz el, ami árt. Csak olyanra mondja, hogy bűn, ami tényleg bűn. Semmit nem vesz el, ami szép, ami épít, ami őt dicsőíti, és nekünk igazi örömet okoz ebben a földi életben. Ezt kellene elhinni. És akkor segítségül hívjuk őt. Segítségül hívjuk igazán. Igazán hívod, vagy mégsem kell annyira a közelsége, mert ott mindenféle parancsszavak röpködnek, ez szokott még eszünkbe jutni, ezt tedd, azt meg ne tedd. De ugye érzitek, hogy milyen félelmetes, ha nem akarjuk az Úr közelségét, akinek minden útja igaz, és minden ajándéka jóságos és tiszta. De félek, hogy még mindig vagyunk, vagy vannak, akik nem akarják az Úr közelségét. Hiszen akkor a gyülekezeti életünket is meg kellene változtatni több ponton. Meg kellene a házasságunkat, a gyermeknevelésünket, a szüleinkhez való viszonyunkat, az elhunyt szeretteinkre gondolásunkat, a pénzkezelésünket, a kedvenc témáinkat a társaságban. Miről szoktatok beszélgetni? Mik a kedvenc témáitok? A negyedik verstől, és idézem most még röviden a Zsoltárt, nemzedékről nemzedékre dicsérik műveidet, hirdetik hatalmas tetteidet, fenségeden ragyogó dicsőségeden és csodálatos dolgaidon én is elmélkedem. Elmondják, milyen félelmes hatalmad, én is felsorolom nagy tetteidet. Áradoznak, emlékezve nagy jóságodra, és örvendeznek igazságodnak. Áradoznak az Isten megváltott gyermekei. Áradoznak az Isten jóságáról, hűségéről, a Golgotai kereszten véghez vitt győzelméről a bűn fölött. Áradoznak, emlékezve nagy jóságára, és örvendeznek az ő igazságának. Erre van szüksége ennek a világnak. Erre van szüksége a családnak. Erre van szüksége az egész társadalomnak. Hogy a hívő emberek közel engedjék az Urat, és megkérjék őt, hogy Uram, lépj egészen közel, Világosítsd meg, leplezd le, amit le kell, és tölts el a te javaiddal, és engedj és segíts kidobni minden kacatot. Szeretnék áradozni a te jóságodról, és nem langyos és langymeleg vallásos életet élni. A válaszunk döntő, testvérek, hiszen hamarosan itt lesz az Úr kézzel fogható közelségben. Itt lesz az Úr, és szó szerint beteljesedik, amit a 20. versben olvastunk. Megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik, de a bűnösöket mind elpusztítja. Kézzel fogható közelségbe jön, és megtartja mindazokat, akik őt szeretik, de a bűnösöket mind elpusztítja. Nem riogatásul, de még egy példát engedjetek meg, azért megdöbbentő dolgok történnek a technikában és a világban. Miután a szószék nem a reklámhelye, legkevésbé valamilyen ilyen-olyan cégeknek a reklámhelye, ezért nem mondom, hogy melyik internetes kereső cég fejlesztési igazgatója nyilatkozott a minap, és elmagyarázta nagy lelkesen ez az úriember, hogy 5 éven belül ő szerintük megvalósítható, hogy gyakorlatilag minden lakásba, minden helységbe, a plafonba szerelnének egy mikrofont, a fejünkbe egy csippet, és így folyamatos és állandó kapcsolatban lehetnénk az internettel, velük, mint internet szolgáltatóval, és ez nagyszerű lesz. Mondd a példákat. Fog szólni, jelezni, hogy itt az idő, indulnod kell. Nem fogunk elkésni. Csak kimondom ott a mikrofon alatt, hogy szeretnék egy francia étterembe menni, ami nem túl drága. Erre megszólal a rendszer, hogy ide és ide menj, itt találod. És amire beülök az autómban a GPS-t is beállítja, és oda vezet. Ez csodálatos lesz, nem? Örülök, hogy nevetnek a testvérek, mert ezen inkább sírni kéne, de a nevetés is egy kicsit a sírás. És az a baj, testvérek, hogy amennyire én ezt tudom, nem vagyok persze szakember, de nem is viccel ez az úriember. Meg tudják csinálni. Meg tudják csinálni. Már a billentyűzetet se kell lenyomnunk. Mindent hallani fog a rendszer, csak kimondom az óhajtásomat, és ő szolgáltatja a válaszokat, szervezi a programjaimat, megrendeli a repülőjegyemet, színházjegyemet, gyors étterembe előkészíti, vagy éppen a futárt küldi, csak kimondom, hogy nem is mondom ki. Ez csak egy megjegyzés akart lenni arra nézve, hogy félmetes világban élünk, persze nem kell félnünk, hanem közelengedni azt az Urat. Azt az Urat, aki mikrofonok és csipek nélkül is tökéletesen tudja, hogy mi a kívánságom, tökéletesebben, még tökéletesebben tudja, hogy mi az igazi szükségem, szükségletem, és tökéletesebben teljesíti be azt ezerszeresen, mint bármilyen világi szolgáltató, rendszer, gép, vagy akár egy másik ember. De egyre kiélezettebb a helyzet, egyre jobban el kell döntenünk, testvéreim, hogy közel engedjük az Urat magunkhoz, vagy sodródunk a világgal. Ezt el kell dönteni. Ne sodródjunk a világgal. Ne is féljünk, mert minden hatalom nem a világnak adatott. Nem a világnak adatott. Minden hatalom menjen és földön az Úr Jézus Krisztusnak adatott. Ő az Úr, és a tisztelt úriember is az Úr Jézus előtt fog letérdelni. És akár akarja, akár nem, az advent utolsó napján ő is ki fogja mondani, Jézus Krisztus az Úr az Atyaisten dicsőségére. Mert akik az Urat szeretik, akik igazán szeretik, azok tudjátok, és ez az utolsó gondolat, a keresztért szeretik. Értsük meg, értsétek meg, testvéreim, mi a keresztért szeretjük az Urat, és engedjük egészen közel az életünkhöz. Azok hívják igazán, akik értik a kereszt titkát, és nem csupán szociális támogatót keresnek az Istenben. Nem szociális támogató, hanem megváltó Istenünk, aki egyszülött fiát adta értünk. Kérjük igazán, hogy világosságával és átrendező terveivel lépjen be, lépjen egészen közel hozzánk. Lesz, ami lesz, de lépjen oda egészen közel hozzánk. És világítson rá arra, amire rá kell. Tisztítsa ki, amit ki kell. És töltsön el önmagával, szent lelkével, lelkének ajándékaival. Hogy legyen érkezése végre, igazi érkezése, adventje már most az életünknek, vele való találkozás értelmében. Kis lelki ének így mondja, még ma, még Jézus hív, nyíljék az ajtó, táruljon a szív, holnap talán késő. De boldog örömmel hirdetem a ma ajándékát. Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja őt. Úgy legyen. Ámen. Énekszóban feleljünk a hallott ígére, testvéreim. És énekeljük a 304. dicséretünk 6. versszakát, a 304. dicséret 6. versét. Isten báránya jövel, mutasd szelídséged. Imádkozzunk. Úr Jézus, ha körülnézünk, látjuk, hogy ez a világ rohamosan nyargal és szágul egy totális kontroll felé, ahol egyetlen központból mindent fognak tudni rólunk, mindent hallanak, minden vágyunkat ismerik, és mindenben azt szabad tenni, amit ők megengednek, amire ők mondják, hogy tegyük. De köszönjük neked, hogy mi nem rájuk nézünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy tiéd minden hatalom menjen és földön. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy a te hatalmadat senki és semmi meg nem rendíti. Köszönjük, hogy a te közelséged oly igen jó nekünk, még ha sokáig félünk is tőle, mert a te világosságod leleplezi a mi sötétségeinket, mert a te áldott terved kidobálja életünkből a kacatokat, a szemetet. Jöjj egészen közel, segítségül hívunk téged, most is és nehezebb időkben, könnyű és nehéz napokban egyaránt. Veled szeretnénk járni kéz a kézben, mert ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Mert hogyha a te kezedben van a sorsunk, akkor onnan senki ki nem ragadhat minket, ahogy megígérted. Sem sátán, sem ember, sem antikrisztus, sem globalizáció, sem pénz, sem fegyver. Semmi és senki ki nem szakíthat minket a te áldott őrző kezedből. Mert valóban megtartónk és gondviselőnk vagy, megváltónk és őrizőnk, jó pásztorunk és örökkévaló királyunk vagy, Úr Jézus Krisztus. És akik közel engednek magukhoz, azoknak az életéből felfakad a magasztalás, a dicsőítés, az őszinte hálaadás, akik megértik a kereszt titkát, hogy miattam, helyettem és érettem történt a te kereszthalálod, azok leborulnak és áldanak. Kérünk, segíts, mert olyan sokáig csak felületesen hívunk, és nem akarunk egészen közel engedni. Ragaszkodunk kisdett dolgainkhoz, csecsebecséinkhez, ragaszkodunk ketteléseinkhez, szórakozásunkhoz, testi élvezeteinkhez, és nem akarjuk elhinni, hogy te annál sokkal többet adnál. Hallgasd meg kiáltásunkat, amikor most ebben az adventben kiáltunk, mint gyülekezet, és kiáltunk, mint egyének. Jöjj egészen közel hozzánk, világosíts meg és rendezd át az életünket. Hadd legyünk örvendező, boldog néped, amely jó gyümölcsöket terem, és amelynek az élete önmagában is vonzó lesz másoknak. Hiszen hisszük és tudjuk, hogy sok néped van ebben a városban. Keresnek téged öntudatlanul is emberek, keresik a biztonságot, keresik a jövőt, keresik a te hatalmadat, ami meg tudja őket őrizni mindenféle veszedelemmel szemben. Keresik a te szeretetedet, amely felülír minden emberi jóindulatot és jó akaratot és jótékonyságot. Felülír a te jótékony szereteted minden emberi akciót, próbálkozást, szociális védőhálót, és felülír minden nyomorúságot. Dicsőítünk, áldunk téged, Úr Jézus Krisztus, és kérünk, hallgasd meg a mi kiáltásunkat, és vonj te magad egészen közel önmagadhoz. Hadd legyen ez a gyülekezet világító fákja ebben a városban. Hadd legyen a mi életünk olyan gyertyafény, amely tőled kapja a fényét, az energiáját, és világít, és megvilágosít az általunk is embereket. Köszönjük, Urunk, hogy hallhatunk téged, köszönjük a te igédet, köszönjük az adventet, köszönjük, hogy érkezésedre készülhetünk, és nem kell mással törődnünk, semmibe se belekeserednünk, hanem boldog örömmel és hálaadással várhatjuk a napot, amikor megjelensz, és amikor minden térd meghajol, és minden nyelv vallja, hogy te vagy az Úr. Így bízzuk rád magunkat, testünket, lelkünket, családjainkat, betegségeinket, örömeinket és bánatainkat. Tere át bízzuk gyászunkat, veszteségeinket. Tere át bízzuk, Urunk, gyászoló testvéreinket. Adj vigasztalást nekik, akik éppen most gyászolnak és veszítették el szerettüket, szeretteiket. Kérünk, Úr Jézus Krisztus, hogy védj körül a te szerető, áldott szerelmeddel. Köszönjük, hogy gondolhatunk távolabbra is, határokon túlélő testvéreinkre, Európára, de az egész földkerekségen élő emberiségre. Könyörögve kérünk, jelensd ki magad hatalmasan, hogy egyre többen benned találják meg életüket, életük megtartóját, szerető urát. Hallgass meg nagy nevedért, és könyörülj rajtunk, Urunk. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az adventi Úrban és Királyban, az Úr Jézus Krisztusban. Amen.